Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy örök szikla vagy, benned bízhatunk, inognak nagyon sok dolgok körülöttünk, de köszönjük, hogy te megbízható vagy, köszönjük, hogy rád lehet számítani, mindig lehet hozzád menekülni, te mindig segítesz, te mindig kész vagy meghallgatni és segíteni nekünk. Magasztalunk ezért. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehet a te néped, a gyülekezet. Azért imádkozunk, hogy ígéreted szerint jöjj közénk, és adj áldást. És hát, hogy félretegyünk minden akadályt, Uram, és rá tudjunk figyelni. Kérünk, hogy minden szolgálatot áldjál meg, nagy neved dicsőítésére. Amen. A Habakuk próféta könyvének harmadik részéből fogjuk olvasni. A harmadik részt teljes egészében 1-től a 19-ig fogjuk olvasni. Habakuk próféta könyörgése a Sígyónót szerint. Uram, hallám, amit hirdettél, és megrettenék. Uram, évek közepette keltsd életre a te munkádat. Évek közepette jelensd meg azt. Haragban emlékezzél meg kegyelmességről. Isten a témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről, Szella. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé. Sugarak támadnak mellőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Előtte dög halál jár, és nyomdokaiban forró láz támad. Megáll, és méregeti a földet, pillant, és megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalók. Bomlani látom Kusán sátrait, reszketnek a Midian föld kárpitjai. A folyók ellen gerjedté fel az Úr? Vajon a folyókra haragszol-e, vagy a tengerre bőszültél-e fel, hogy lovaidon és diadal szekereiden robogsz? Csupasz, mesztelen a te kézived, a törzseknek esküvéssel tett ígéret szerint, Szella. A föld folyókat ömleszt. Látnak téged, és megrendülnek a hegyek, gátat tör a víz ár, harsog a hullám, és magasra emeli karjait. A nap és hold megállnak helyükön, cikázó nyilait fényétől és ragyogó kopját villanásától. Haragodban eltaposod a földet, busulásodban szétmorzsolod a nemzeteket. Kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére, szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alapjait, Szella. Saját dárdájával vered át az ő vezéreinek fejét, akik berohannak, hogy szétszórjanak engem. Újjongjanak, hogy rejtekében emészthetik meg a szegény. Lovaiddal megtaposod a tengert, a nagy vizek hullámait. Hallám és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim. Porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népekre, amely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlóká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéjhoz, és az én magas helyeimen jártat engemet. Az éneklőmesternek az én hangszereimmel. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába, kiváltsák, hogy itt lehetünk, és az Úr meg akar bennünket szólítani, tegyünk félre akadályokat, igyekezzünk a Jóistenre, a szolgálatokra, a bizonságtevésekre figyelni, Isten ezáltal akar megszólítani, meg akar tölteni az ő házának áldásaival, hát legyünk készek elfogadni ezeket az áldásokat. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután Nagy Tamás testvér fog szólni.
Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egy-két gondolatot szeretnék elmondani a testvéreknek, amit kérek az Úrtól, hogy áldja meg számunkra, és nyissa meg a szíveinket, hogy megértsük az ő üzenetét. Amikor elolvastam ezt az igét első olvasásra, arra gondoltam, hogy legtöbb szó itt ebben az igében a haragról szól. Istennek a hatalmáról, Istennek a haragjáról, és arról, hogy hogyan bünteti meg Isten az embert az ő bűneiért. De mégis fellelhető ebben az igében a csodálatos biztatás, az irgalom, a kegyelem az igaz ember iránt. És ezt az igét két részre szeretném osztani. Az első rész az, hogy mennyire szereti Isten az ő gyermekét, az igaz embert, a kiválasztottat, és bünteti őt, ha bár bünteti őt, mert szereti, de Istennek a büntetése itt a földön éri az igazat. Aztán a második rész pedig az, hogy Isten hogyan bünteti az istentelent, a hitetlent, a gonoszat. Ez a második rész, ez arról szól, hogy lehet, hogy ebben az életben nem bünteti a gonoszat úgy látszólag, ami szemeink előtt, de reál vár a gonoszra, az istentelenre, a hitetlenre, a végső ítélet, amely, ahogy mondja az ige, szétzúzza a bűnösnek háza tetejét, alapját föltárad a szikla talaig. A vezérgondolatunk azt mondja, hogy Istenbe vetett bizalom a nyomorúságban. Tudom biztosan, és olvasuk az igében is, hogy a próféta, Habakuk próféta bízott Istenben. Mégis voltak az ő életében is olyan időszakok, amikor elhalkult Istennek a szava az ő fülében, az ő lelkében, az ő szívében, és arra gondolt, hogy mikor szólal már meg Isten, mikor mutatja meg az ő erejét, az ő hatalmát. És lehet, hogy mi is vagyunk így sokszor testvérek, hogy elgondolkozunk azon, hogy a mi hétköznapjaink lehet, hogy olyan egyhangúak. Mindig csak ugyanaz történik, mindig ugyanaz folytatódik. Mikor szólal már meg Isten? Mikor jön már közelebb hozzám? Mikor tapasztalom már meg még jobban az ő közelségét? És Habakuk próféta ezt megtapasztalta, amikor azt mondja, hogy Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté, de haragodban is gondolj az irgalomra. Isten annyira szereti az igazat, hogy nem bünteti meg végsőleg, nem küldi a pokolra, hanem megfenyíti őt, és a tévútról átvezeti az igaz útra. És ha gondolom, hogy nagy többsége gyülekezetnek olvasta az Zarándok útját, az Zarándok útjában is Bunyan elmondja azt, hogy mennyire szereti Isten az ő gyermekét, nem engedi, hogy végleg eltévedjen, hanem visszavezeti az igaz útra. Habár tapasztaljuk nagyon sokszor azt, hogy hívő emberként is sokat tévedünk. És a mi bűneinknek megvan a következménye. Ha vétkezünk úgy, amint Dávid is megtapasztalta a bűnnek a következményét, mi is, ha vétkezünk, ha elesünk, meg kell tapasztaljuk, el kell hordozzuk bűneinknek a következményét. És ez így van rendjén. Mert Isten igazságos. És mivel, hogy Isten igazságos, az igaznak is itt a földön meg kell bűnhődnie az ő bűneiért. De milyen csodálatos az, hogy megvan a hívő emberben a bizalom, és meg kell, hogy legyen, és erre szeretném biztatni a testvéreket, hogy legyen bizalom bennünk Isten iránt. Még a nyomorúságban is. Még abban a helyzetben is, amikor megengedi Isten, hogy nehézségbe kerüljünk. Legyen meg a bizalom, és tegyünk le minden erőlködést annak érdekében, hogy valahogy kikecmeregjünk abból a nyomorúságból, hanem abban a nyomorúságban, amiben megengedett Isten, hogy belekerüljünk, tekintsük veszőnek Istentől. És ha veszőnek tekintjük, akkor meglátjuk Istennek a hatalmas irgalmát felénk. És el tudjuk mondani Istennek, Istenem, köszönöm, hogy nem utolsó ítélettel jöttél felém, hanem irgalommal, és köszönöm Istenem, hogy csak fenyítesz. Köszönöm Istenem, hogy meg akarod mutatni a te szeretetedet a fenyítésen keresztül is. Habakuk próféta ezt tapasztalta meg, és azt mondja a 13. versben, hogy kivonulsz néped szabadítására, fölkented szabadítására, szétzúzod a bűnös házának tetejét, alapját föltárad a szikla talajig. Aztán Habakuk próféta elbeszéli azt is, amit el szeretnék olvasni, hogy még jobban elénk tárolkozzon, hogy mennyire is le kell tegyünk a mi kezünkből mindent, ami talán még kapaszkodó számunkra. Azt mondja, hogy mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót, kivész a jó az akolból, és nem lesz marha az istálokban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Igen, lehet, hogy kivész a jó az akolból. Lehet, hogy nem lesz szőlőtermés. Lehet, hogy nem fog a kert teremni. És lehet, hogy különböző nyomorúságok fogják érni az igazat, de mégis azt mondja el Habakuk, hogy de én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Milyen csodálatos ez a bizalom, amikor le tudok tenni az én kezemből mindent. Lehet, hogy nem lesz meg úgy, ahogy én gondolom, a mindennapjainkra az étel vagy a ruházat. De persze, hogy bíznunk kell Istenben, mert ő megígérte, hogy minden napra megadja a mi eledelünket. Lehet, hogy nem úgy lesz, ahogy mi gondoljuk. Lehet, hogy nyomorúságban, nehézségben fogunk lenni. De mégis, azt mondja, de mégis én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Milyen csodálatos ez a bizalom, ahogy Habakuk próféta letett mindent. Lehet, hogy nem lesz ez, lehet, hogy nem lesz az, lehet, hogy nem úgy fognak történni a dolgok, ahogy én gondolom, de mégis én egy dologban biztos vagyok, hogy én örvendezni fogok Istenemnek. Bármilyen nehézségbe is kerülök, én nekem ez a kapaszkodó mindig meg lesz. És az igaz embernek ez a csodálatos támasza, kapaszkodója, hogy bármilyen nyomorúságban is legyen, bele tud kapaszkodni Istenben, az ő szabadító Istenében. A bűnök bennünket nyomorba döntenek. A bűnök bennünket beteggé tesznek. De mindig van a hívő emberben egy bizalom. Én még dicsőíteni fogom az én Uramat a szabadításért, amit fogadni. Én nem veszítem el az én reménységemet az én Uramban, aki megváltott engem. És feltevődött bennem a kérdés, miért is van ez a hívő emberben? Azért van a hívő emberben ez, mert megtapasztalta, hogy megváltotta őt Isten Jézus Krisztus által. Megkapta azt a biztonságot, hogy bármi is történjen, én biztonságban vagyok. Persze ez nem ok arra, hogy vétkezzél csak minél többet. Menjél csak a te utadon és csinálj, amit akarsz. Nem. Mi nem gondolkozhatunk így. Hívő ember nem gondolkozhatik így. Ha így gondolkozik valaki, akkor nem hívő ember. Kijelenthetjük, nem hívő ember, ha így gondolkozik. De mégis, ha nyomorúságban van a hívő ember, felkiáltat Istenhez. Én Istenben bízom. Az én bízalmam Istenben vettem. Mert még a nyomorúságban is vagyok, bízok abban, hogy fel fog emelni az Úr. Ad újból lehetőséget, hogy vigadozzak előtte. És aztán a második dolog, ami foglalkoztatott a gonoszok, a hitetlenek ítélete, szétzúzása. Nem szeret a hitetlen ember arról beszélni, hogy Isten ítélkezik. Ha megkérdezzük a hitetlen embereket, azt mondja a legtöbbsége, hogy Isten szerető Isten. Így van, szerető Isten, de én úgy szeretem mondani a hitetlen embernek, hogy Isten haragszik rád. És lehet, hogy ez ijesztő első hallásra. Isten haragszik rád. Miért? Mert igazságos Isten. S a te bűneid miatt haragszik rád. De elkészített egy útat. Jézus Krisztust elkészítette, elküldte erre a földre, hogy megbékélj vele, hogy legyen békességed Istennel, hogy ki tudj békülni vele. És ebből a haragból csak egyféleképpen lehet kikerülni. Ebből a haragból csak úgy lehet kikerülni, hogyha leteszel mindent a kezedből, és bízol Istenben, a megmentő Istenben. Leteszel mindent az ő kezébe, és Jézus Krisztusra bízod magad, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Miért szükséges, hogy az atyához kerüljünk? Azért, hogy kibéküljünk vele. És amíg nincs békesség az emberi szívben, van nagyon sok háborúság, van nagyon sok félelem, van nagyon sok gyötrődés az emberi szívben, és így folytatódik tovább, nincsen biztonság a szívben, félelem van a holnap felől, félelem van az ítélet felől, és az örök ítélet vár mindazokra, akik nem békültek ki Istennel. Én kívánom azt, hogy bárki is legyél itt, ha még nem békültél ki Istennel, ma van lehetőség. Azt mondja, az zörgetőnek megnyitatik, aki keres, az talál. Aki zörget, annak megnyitatik, és aki kér, az kap. Ma lehetőség van arra, hogy kibékülj Istennel, és ez csak is Jézus Krisztus által teheted meg. És ha nem teszed, az ige azt mondja, hogy szétzúzza a bűnös házának tetejét, alapját föltárad a szikla talaig, nyillaiddal átlőtted harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak. És olvastuk az ige rész elején, hogy milyen hatalmas Isten, aki megteremtette ezt a földkerekséget, legyen szavával, bármit megtehet. Bármit megtehet az ő teremtményével is. Habár szereti, mert kér téged ma, hogy békülj ki vele. Nagyon szeret téged, de mégis először ítélettel jön feléd, mert igazságos, és nem nézheti el a bűnt. Kérlek, menekülj a haragtól, menekülj Isten haragjától, és bízzál Jézus Krisztusban. Amen. Kérjük az énekkar szolgálatát, és utána Nagy Kassa Péter szolgálatát kérjük.
Nem várom, így még te voltunk, az orvi harma szintra már, már csak dózsa hullám vadunk, hogy szívemnek legyen valás, hogy úgy, az orvban nem várom ő, nem várom ő, nem várom ő, hogy Jézusom te bennem meggyógyul.
egy-két gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, amit mostanában olvastam is avval kapcsolatban. Nemrég elkezdtem elejétől olvasni a Bibliát egy tanulmánnyal, és nemrég befejeztem a 2 Mózes-t, és elkezdtem a 3 Mózes-t, és ahogy olvastam a 2 Mózes végén a Szent Sátor elrendezését, és hogy kellett azt elrendezni, felállítani, milyen oltárokat, úgy elgondolkodtam azon, hogy Istennek mennyire fontos volt az, hogy ott a pusztából vándoroltak, ott is legyen egy hely az ő népe számára, és ahol imádják őt, ahol áldozatot mutatnak be neki, és ahova jöhetnek kérdéseikkel, és Isten választ adott neki, Isten beszél ott a népével, Mózes által. Azután azon gondolkodtam, hogy lehet én sokszor nem értékelem eléggé azt, hogy itt a mi városunkban van egy ilyen élő gyülekezet, egy élő közösség, ahova jöhetünk hétről hétre, és vannak évettebb lelki testvérek, akitől kérhetünk tanácsokat, hallhatjuk az igehirdetéseket, és azáltal is épülhetünk, kapunk üzenetet. És úgy megfedett Isten, hogy lehet, hogy sokszor nem értékelem ezt eléggé. Azután, ahogy belekezdtem a 3 Mózesbe, ugye ott az elején leírja az áldozatokat, hogy mentek azok végbe, hogy kellett bemutatni. És azon elmélkedtem, hogy mennyire nagy munka volt avval, hogy a bűnbe esett valaki, vagy engesztelési áldozatot kellett bemutatni a papnak, milyen nagy munkába került az, és ugye Jézus értünk meghalt, eljött, és végleg tövölte ezt, hogy áldozatot kelljen bemutatnunk, nem kell ezt a nagy munkát végezzük, vagy a papoknak végezniük, és ez egy nagy kiváltság számunkra. Szeretnék még a zsidókhoz írt levélből olvasni. Először, ahogy olvastam a 9. részt, ugye az a cím van neki adva, hogy Krisztus főpapi áldozata nagyobb az ószövetségi áldozatnál. A 10. fejezetnek pedig Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra érvényes. A 10. részből szeretnék felolvasni egy kis szakaszt, a 12-től 18-ig. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul, vesszenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé teszi a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja, ez az a szövetség, amelyet kötök velük, aman napok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékszem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Milyen nagy kiváltság egy számunkra, amit a 18. versbe ír, hogy ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnét bemutatott áldozat. Hogyha mégis mi vétkezünk, akkor nem kell áldozatot bemutassunk, hanem Istenhez kell jöjjünk, bűnbánatot tartsunk, és Isten bocsánatot ad számunkra, hogyha megvalljuk és elhagyjuk azt a bűnt. Én arra buzdítom a testvéreket, hogy és magamat is ezen a délutánon, hogy mindig legyen előttünk Jézus áldozata. Mert azt vettem észre az életemben, hogy lehet, hogy csak akkor gondolok erre jobban, amikor közeledik a húsvét, és az előtte a nagypéntek, és ezek az események, akkor úgy jobban belegondolok az ő áldozatába. De lehet, hogy a hétköznapokban nem gondolok erre. Lehet, hogy amikor jön az úrvacsora, akkor ismét eszembe jut, hogy milyen nagy áldozatot vállalt értünk Jézus, hogy eltövölte az áldozatok bemutatását, és akkor úgy nagy hálával van telve a szívem, de a hétköznapokban nagyon el tudom felejteni ezeket. És ahogy mondtam, arra buzítom a testvéreket, hogy mindig legyen előttünk ez, és mindig legyünk hálásak ezért Jézusnak. Amen.
Thank you. Fölvett az Isten az udvarából, s a kezére tett, mint ázott, fázott, bús kis verebet. Sokáig egyebet sem tett, csak melengetett. Ó, de lassan, minden cseppéremet átjárt a melege, kimondhatatlan hűsége, atyai szeretete. Kezéből itatott, igéjéből etetett, csipogni, repülni, hordani tanított. Mindez sokáig, ó, nagyon sokáig tartott. Kezében vagyok, kezéből élek, bár szédít sokféle veszély, ha ujjai köz kinézek, nem félek. Tudom, vihar is megtépáz, héja is kerülget, bú, gond, nyomor, ínség, betegség, mind-mind szívemre feküdhet, de Isten kezéből semmi ki nem vehet. S így szép csöndesen nyugszik lelkem az Úristenben, kezében csupán eszköznek lenni, ugyanek ezekben lelkeket vezetni, megtanít az Isten.
A szerzőt se ismerem, de az egyik kedvenc verseim közé tartozik. De jó Uram, hogy megbocsájtasz nekem, és mennyiszer mert annyit vétkezem. Megbocsájtod azt is, hogy nem mondom, te tudod, te azt is tudod, mit mástól titkolok. Nekem attól is elfordul a szívem, akinek csak néhány vétkeit ismerem, te pedig úgy szeretsz, hogy kezedbe veszed. Érintésed már is gyógyulás, gyógyszered a piros vérforrás, mely ott ered fent a Golgotán, és most is gyógyít 2000 év után. És mégis mennyi szív beteg, kik nem akarják, hogy érintse kezed, Uram. Ne hagyd őket se betegen. Így szólj, hogy minden szív boldog legyen. Amen.
A zenekar szolgálatát, és utána Kovács Jutka szolgálatát kérjük.
Az Úr az én iránta való bizalmamat is tesztelte és tesztelgeti. És Nem mindig esik jól a tesztelés. Jó néhány héttel ezelőtt beszélgettem valakivel, nagyon el volt keseredve, és olyan jól tudtam, hogy mit kell mondani, hogy Isten a kezében tartja a dolgokat, hogy ő uralkodik, hogy ő nem téved, ő tudja, hogy mit tesz. És tudom, hogy meggyőződéssel mondtam. Hogy Isten szuverén, és bármikor közbeavatkozhat, és teheti úgy, ahogy jónak lát. Aztán eltelt néhány nap, és a fülembe csengtek azok a szavak, amiket elmondtam. De már úgy, hogy én kerültem szembe valamivel, és nekem kellett emlékeztetni magamat ezekre az igazságokra. És gondolkodtam azon, hogy Isten miért enged meg ilyen dolgokat, amikor már tudunk valamit, akkor miért hozzá elénk újra és újra? Aztán megerősödött bennem az, hogy nem lehet úgy bízni Istenben, hogy nem lehetne még jobban. És akkor, amikor azon gondolkodom, hogy máshoz méregetem magam, vagy olyan legyek, mint az, vagy amaz, akkor az Úr hív közelebb magához. Még közelebb. Hogy lássam meg, hogy nem az a fontos, hanem hogy tudjam azt, hogy kihez kell hasonlítsak. Aztán az elmúlt héten a bálványokról is beszélgettünk, és úgy megfogalmazódott bennem az, hogy mi már nem építünk bálványokat magunknak. És ha belegondolunk, nincsenek is olyan bálványaink, mint a bibliai időkben, mint az ószövetségi időkben, a proféták idejében. De aztán, ahogy gondolkodtam, eszembe jutott az is, hogy hányszor korlátozom én Istent magamban, hogy tegyen úgy, ahogy én szeretném, legyen olyan, amilyen én szeretném, és az élő Istenből faragok bálványt magamban. De ő nem ilyen Isten. Ő az az Isten, aki egyben látja az egészet, az életemet, és tudja azt, hogy mit akar kihozni belőle. És tőlem semmi más nem vár, csak engedelmes szívet. És ha megenged nehézségeket az életünkbe, az azért van, hogy ragaszkodjunk még jobban hozzá, hogy hajuljunk meg még jobban előtte, és lássuk az ő nagyságát. Van egy ének, ami az utóbbi időben sokszor bennem van. Isten annyi mindent megtett azért, hogy mi feltétel nélkül bízzunk benne. Ő nem tehet többet. A labda az én oldalamon van, mondhatnám így is. Az én részem. Isten bizonyított már mellettem annyiszor. És akkor, amikor én az életmódommal nem bizonyítok mellette, akkor hamis vagyok. Aki ismeri az éneket, énekelje velem. Mikor vizen négy át én veled vagyok, és ha tűzben jársz, nem érnek a lángok, s az karjaid, szóval, hogy enyém vagy, neveden hívtalak. Mikor vizen mígy át én veled vagyok, és ha tűzben jársz, nem érnek a lángok. Félelemmel telve szíved, lángja meg nem perzselt téged,
hisz tudod jól, hogy én veled vagyok. Enyém vagy, nevedem hívtalak, fogadj el, én megváltottalak. Szeretlek, megőrzöm életed, tőled már soha el nem megyek. Hogyha kísértés vagy próbáltatás ér, lelked gyenge lett és majdnem elestél, van megoldás minden bajra, gyere bátran újra meg újra, hisz kegyelmet nyertél a keresztnél. Enyém vagy, nevedem hívtalak, fogadj el, én megváltottalak. Szeretlek, megőrzöm életed, tőled már soha el nem megyek.
Következő percekben fordítsuk figyelmünket erre a részre, a Habakuk próféta könyvének az utolsó verseire. Ahogy említettem, Jeremiással kortárs próféta volt, az lehetett Habakuk. Egy kisebb próféta, mert a kis proféták között van. Jeremiás ugye nagy proféta, sokszor mondott üzeneteket Isten népe számára. Habakuk kevesebbszer szólt, de ez is tanulságunkra van. Talán Jeremiás azokat az üzeneteket mondta, meg van leírva, amit a népnek kellett, hogy mondjon, meg tegyen, és Habakuknál azt a belső vívódást látjuk, ami az Isten emberében, egy hívő emberben van benne. És ez az ember nehéz körülmények között szolgált, és azt látta, hogy Isten népe nem akar az Isten útján járni. Tudják a törvényeket elméletileg, de gyakorlatban nem cselekszik ezeket. Mindenféleképpen ki akarják kerülni. A történelmi háttér a Krónika második könyvébe van benne, főleg az utolsó részek, onnan a 32-től egész a rész végéig, ahol a királyok jöttek, mentek, úgymond, és aztán jött a babiloni fogság. Mert nem hallgatott Izrael népe, Isten népe nem hallgatott Istenre. És akkor a proféta ezen bosszankodik egy kicsit. Aztán ugye jött a babiloni hatalom, hatalmasság, és azok kegyetlenkedtek, pusztítottak. És a prófétában ugye olyan kérdések merültek fel, hogy miért? Ha miért láttatod ezt velünk? Nem a te néped vagyunk? Nem ígéretekkel láttál el bennünket? Most hol vannak ezek az ígéretek? Most miért nem jössz is? És ezeket a proféta elmondja, Isten válaszol a profétának. Ugye a múlt vasárnap láttuk azt, hogy Isten azt mondta a profétának, hogy én azért engedem meg ezt a népet, a babiloniakat, mert meg kell büntessem Izrael népét a bűnökért. És akkor a múlt vasárnap bűnöket láttunk, amelyeket Isten nem lát jónak, azóta se lát jónak, akár az Izrael népének, akár a baptista nép között, vagy bármelyik más vallás felekezet között, az emberek életében a bűn az nem kell ott legyen, mert a bűnnek van következménye, amit vett az ember, azt aratja. És a harmadik részben, amit most olvastunk, úgy látjuk, hogy a proféta felszabadul. És ez az, ami nagyon sokat mond nekem és nekünk, testvéreim, hogy az ember le van terhelve egy ideig valamivel, és ha Istenhez ragaszkodik, akkor Isten felszabadítja. Lehet, hogy nem adja meg a kéréseket, mert fogságba ment az Izrael népe. De Habakuk proféta felszabadult. És el tudja mondani az utolsó versekben, de én örvendezni fogok. Hát miért? Hát megadta az Úr a kérését? Nem. Elhurcolták a népét a fogságba is. Amit ő profétált, hogy nem lesz jószág, és nem lesz fal, és ház, és ilyen el fog pusztulni, az bekövetkezett. Hát akkor hogy tud ő örülni? Azért, mert az örömnek nem az a forrás, amit mi látunk, hanem az a belső megnyugvás, az a szívben való meggyőződés, hogy az Úr akaratába vagyok, és mindegy, hogy otthon lakok, vagy a fogságba, vagy szép az idő, meg a körülmények, vagy pedig nehezebbek a körülmények. És ezért, testvéreim, erről a részről ugye már a múltkor említettem, hogy egy zsoltár, Habakuk zsoltára, ének. Ezért van az is benne, ugye, hogy szella. Ezt tudjuk, hogy ez egy zenei jel, ez egy szünetet jelent, mert ez ének. A dallam, a kotta már nem maradt ránk, csak a szöveg. És így van a sok énekkel a Bibliában, a zsoltárok is így vannak, hogy a kottáját már nem tudjuk, de a szöveg, az ének szövege itt maradt. És így van ez a harmadik rész is. Hangszer kíséretében énekelték, Isten felé szállt az ének, úgy néz ki, hogy egy szomorkás ének, ahogy mondják a Biblia kutatók, hogy a sígjónót az egy ilyen szomorkás hangszer volt, meg máskülönben az ilyenféle énekeket kísérték ezzel a hangszerrel. De sok mindent nem tudunk ezekről a körülményekről, de egy dolog biztos, hogy a proféta, hogy belső megnyugvást és felszabadulást nyert. És ez a kérdés nekem és nekünk, testvéreim, hogy akkor, amikor bajba vagyunk, meg nyomorúságba vagyunk, hogy nyerünk lelki szabadságot? Hogy jutunk el, milyen úton jutunk el a kétségbeeséstől, vagy a kételkedéstől a bizalomig? Mert ahogy látjuk a címet, Istenbe vetett bizalom a nyomorúságban. Hogy jutok el a kétkedéstől? Hogy Uram, miért? Hát miért engeded meg ezeket? Egész odáig, hogy aztán azt mondom, Uram, benned bízok. Benned van a nyugalom. És ugye a bizonyos körülményeket, amiben mi is benne lehetünk, akár anyagi szükségek, akár munkahelyi problémák, akár ott a munkatársakkal, akár a vezetőséggel, akár a munkahely megszűnése, vagy éppen az ember keres munkahelyet. Gondok ezek. És miért engedi meg Isten ezeket? És hogy tudok én benne bízni? Eljutni odáig, hogy ebben a körülményben is benne bízzak? Vagy lehet ugye akkor, amikor betegségek jönnek reánk? Amikor gyengélkedés fog el, vagy éppen temetésre kell készülni a gyász idején? Akkor is el tudom ezt mondani, hogy az Istenben bízom? Hát annyi körülményben enged bele bennünket Isten, amiben formálni akarja az Istenben vetett bizalmunkat. És ez a Zsoltár legalább három dolgot üzen Isten e Zsoltáron keresztül nekünk, és ezekről szeretnék röviden szólni, ahhoz, hogy a kétségek közül a bizalomig, az Istenben való megnyugvásig jussunk el, de legalább ez a három dolog kell, mert Habakuk Istenhez imádkozik, ezzel kezdődik ez a Zsoltár, hogy fohászkodik, könyörög az Istenhez, és ez az imádkozás, ez amire azt mondja az Új Szövetség, hogy szüntelen imádkozzatok, ez az egyik megoldás. És a kezünk ügyében van, és talán egy elcsépelt szövegező testvér imádkozzál, vagy imádkozzunk, nem azért elcsépelt, mert nem működik, hanem azért, mert talán nem cselekszem, nem cselekesszük ezt. De ez az egyik megoldás, a másik pedig az, hogy a próféta Habakuk Istenről elmélkedett, az Isten hatalmas dolgairól, majd kitérek itt az igében röviden arra, hogy olyan történelmi eseményekre gondol, elmélkedett, ami megtörtént az Izrael népének az életében, ami benne van a Bibliában, és ez a próféta pedig így tudott az Istenhez közeledni. Hát ha akkor megsegített az Isten, akkor most is. Nem ugyanazok a körülmények, nem ugyanaz a helyzet, de most is biztos az Isten ugyanaz. És ez a mi megoldásunk is, testvéreim, hogy a bajba Istenre gondoljunk. Az Isten a hatalmára, az Isten munkájára. Ő dolgozik, ő munkálkodik. És végül pedig a próféta Habakuk Istenben bízik. Istenben nyugszik meg, ahogy itt a Zsoltárban, illetve a rész vége fele mondja, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján. Sokszor nem találjuk a nyugtunkat, a nyugalmunkat. De azt mondja a próféta, hogy én megtaláltam. És elmondja azt, hogy én az Istenben bízok. Az Úr Isten az én erősségem. Hasonlóká teszi lábaiban nőstény szarvasokéhoz. És az én magas helyemen jártat engem. Hát ez a próféta nincs elcsüggedve, nincs a padlón. Hanem azt mondja, Isten a magas hegyeken jártat engem. Hát testvéreim, ide el kell jussunk. És ez a lelki állapot, nem a körülmények, mondom még egyszer. Lehet, hogy nem az embert fogja megváltoztatni a főnököt, vagy a kollégát, hanem bennem végez valamit. Lehet, hogy nem a betegséget fogja elvenni, nem a gyógyítás útjára vezet, de bennem változik meg valami, ahogy én hozzáállok azokhoz a dolgokhoz. És erre kell, hogy törekedjünk. Egy kicsit röviden mindegyikhez szeretnék szólni. Az egyik az imádkozás. Az első. Azt olvastuk itt, hogy Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrettenék. Évek közepette kezd életre a te munkádat. Évek közepette jelensd meg azt haragban, emlékezzél meg kegyelmességedről. A próféta az ő bajaiban, az ő nyomorúságaiban Istenhez kiáll. Tehát így kell mi tegyük, testvéreim. Istenhez kell közeledjünk. Tegyük ezt jólétben és problémákban. Ha kedvünk van, ugye akkor könnyebben imádkozik az ember. De akkor is, amikor úgy érezzük, hogy most nagyon nehéz. Akkor is csendesedjek el. Akkor is mondjam el Istennek, hogy Uram, most nagyon nehéz. Volt, amikor valaki úgy imádkozott, ott voltam, Uram, nem tudom most mit mondjak, bocsáss meg, de várom a te áldásodat. Olyan nehéz helyzetben volt, de Istenhez közeledett. Úgy, ahogy Pál apostol mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben. Amikor mi úgy gondoljuk, hogy alkalmatlan az idő, mert mi nem érezzük úgy, hogy azt most kell tenni. Akkor is kell közeledni Istenhez. És amikor imádkozunk, testvéreim, az Isten szavára figyeljünk, azt mondja, hallottam, amit cselekszel. Hát amikor imádkozunk, testvéreim, az nem mindig az, hogy én mondom meg az Istennek, hogy most mi történjen. Sokszor gondoljuk, ez az imádság. Valakik így is határozzák meg az imádkozást. Az, hogy kérek valamit az Isten, hogy ő adja meg. És ez egy nagyon egyszerű, biztos, hogy a gyermeki hozzáállás ez, de az Isten akar többre vezetni bennünket. Vannak olyan dolgok, amit kérünk, és nem ad meg Isten. Nem azért, mert nem tudnám megadni, azért, mert nincs szükségem rá. Nem úgy kell, az Isten cselekedjen. Nem változnak meg a dolgok, a körülmények. És akkor mi van? Akkor oda kell figyeljek, hogy mit mond az Isten, mit válaszol, mert mégis az Isten mond valamit. És amikor imádkozok, a lényegében ez az az elcsendesedés, amikor nem én parancsolok az Istennek, hogy Uram, ezt csináld, azt csináld, ide gyere, oda gyere, hanem az imádság az, hogy Uram, csendbe vagyok, hogy halljam, amit te mondasz. És ezt tette a próféta. Kérdésekkel jön az Isten az első részben, és meddig kiáltok, Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg? És akkor Isten válaszolt. A próféta azt mondja, hoppá, egy kicsit meg kell gondoljam a dolgokat. Aztán az első részben megint azt mondja, avagy nem te vagy, Uram, öröktől fogva az én Istenem, szentem? Nem veszünk el. Hát ítéletre rendelted őt, ó Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségen. Tisztábbak szemét, hogyha nézheted a gonoszt, és a nyomorgást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket? És megint a kérdésekön, és megint ő mondja meg az Istennek, hogy hogy is van. És akkor jön Isten, és válaszol. És a második részben már a próféta megért, és azt mondja ott, hogy őrhelyemre állok, és megállok. Megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, hogy mit szól hozzám, és mit feleljek az én panaszom dolgában. A próféta megtanulta azt, hogy nem csak az én kérdésemmel, panaszaimmal kell, Uram, látod, hogy milyen nyomorúság, milyen betegség, és sokszor az imádságunk egy ilyen panaszkodás, Uram, látod, persze, hogy látja. De az imádkozásom el kell jussak oda, olyan legyen, hogy nyitott legyek arra, hogy halljam meg az Isten hangját, mit mond az Isten. Mit cselekszik az Isten? Vajon ilyen az én imádkozásom? Vagy csak kérések? Csak követelés? Csak panaszkodás? Csak zugolódás? Uram, nincs erőm! Uram, nekem nincs szeretetem! Nem tudok én! És állandóan egy ilyen kétségbe esett dolog. És Isten azt mondja, most csendesedj el, és hadd mondjam én. És ezt teszi a próféta. Vajon el tudom ezt mondani, vagy így gyakorolom én ezt? Isten ezt akarja, mert így tudok a kétségbeeséstől a bizalomig jutni. Hogy imádkozok, és az imádságban elcsendesedek, és várok az Isten hangjára. Ezt tette Habakuk. Ez a megoldás, testvéreim. Mert az Isten szól, ma is szól. Megmondja, hogy mit kell tegyünk. Aztán, amint említettem, a próféta nem csak Istenhez imádkozik, hanem Istenről elmélkedik, az ő hatalmáról. Akkor, amikor mi az Isten hangját akarjuk meghallani, manapság vannak olyan mozgalmak, amelyek mindenféle furcsaságot kínálnak. Megjelenik az Isten előtted. Biztos van, ahogy ezt Isten megteszi. Valami csoda, valami hang, valami szenzáció, valami látomás, és mind erre megy ki, hogy ezekre figyeljen oda az ember. Isten az ő igéje által jelenik meg, mutatkozik meg. És hogyha én Istent akarom látni, vagy Istenről akarok gondolkodni, akkor ne az én fantáziám által, amit a mesékből, vagy mit tudom én, honnan gondolok én az Istenről, hanem engedjem, hogy a Biblia Istene mutatkozzon meg. A Szent Isten, az egy igaz Isten, a Teremtő, az Úr Isten, a mi atyánk. És ezt teszi a próféta. Előveszi az Ószövetséget. Előveszi az Izrael népének a történelmét. Mert az Izrael népének a történelme az Istenhez volt kötve. És minden népnek, amelyik áldásban részesült, ő az Istenhez kötötte az életét. És a mai korban sokszor ez a probléma, hogy bizonyos népek, vezetők, törvények elszakadnak az Istenről. Nem érdekel. Sőt, iktassuk ki az Istent. És akkor jönnek a problémák és a nyomorúságok. De Habakuk az Istenre figyel. Mintha azt mondaná nekem, testvér, nyisd ki a Bibliát. Olvasd belőle, és gondolkodj, hogy milyen az Isten. Na ezt azt, amit mi nagyon gyatrán csináljuk. Hát gyorsan, Uram, szólj valamit, hát látom, én itt tudom, mert tudok magyarul olvasni, vagy más nyelven, és hát beszélj, Uram, és én megyek tovább, mert gyors, mert én sietek. És a Habakuk próféta elmélkedett az Istenről, időt szánt erre. És ez az, ami építi a lelket, testvéreim. Ha elmélkedünk az Istenről. És csak megjegyzem azt, hogy itt az igében, amikor a próféta elmélkedik Istenről, akkor olyan történelmi eseményeken, bibliai cselekedeteken Isten hatalmán munkálkodik, ami megtörtént. A Sinai hegynél, amikor Isten megjelenik, Isten a témán felül jön, a Szent a Párán hegyéről, dicsősége elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld ragyogása, mint a napi, sugarak támadnak mellőle. Ez akkor, amikor megjelent Isten a Sinai hegyen. Amikor Isten adta a törvényeket. Amikor a nép megremegett, ezért mondja a próféta is, hogy én megremegtem. És ez az ember gondolkodott. Hát akkor is milyen nép volt a pusztába. Ki hozta őket Isten Egyiptomból, és a pusztába, hát ott zugolódtak, panaszkodtak. De Isten jött közé. Ilyen az Isten ma is. Törvényt ad. Az Isten emberét oda küldi. És a próféta így elmélkedett az Istenről. Majd aztán a Jordán ketté válása, ez is itt van a 8. verstől. A folyók ellen gerjedté fel az Úr, vajon a folyókra haragszol-e, vagy a tengerre bosszult? Bőszült elé fel, hogy lovaidon és diadal szekereiden robogsz. Hát akkor, amikor az egyiptomiak odavesztek a vörös tengerbe, akkor, amikor Izrael népe átvonult a Jordánon. Csodálatos dolgok ezek. Az Isten megmutatta az ő hatalmát, az ő erejét. Ő nem haragszik a tengerre, meg a vizekre. És a próféta ezekről a történelmi eseményekről elmélkedik. Sőt, még akkor, amikor megállt a nap, a Józsué idejében a nap és a hold megálltak helyükön, cikázó nyilaid fényétől és ragyogó kopjaid villanásától. És ez is egy történelmi esemény. A Bibliában, az Isten népének a történelmében ez megvan. Na most, testvéreim, jöjjünk hozzám. Akkor, amikor bajba vagyok, akkor az történik, hogy magamban nézek. Jaj, milyen gyenge vagy. Jaj, milyen fáradt vagyok, jaj, milyen elhagyatott vagyok, jaj, mennyire kicsúfoltak, és úgy érzem, hogy ki vagyok nyúlva, és el vagyok terülve. És akkor mi a megoldás? Hát eddig tartott a hitem? Idáig? Mi a megoldás? Mert ilyenkor az érzések és a gondolatok minden sugalják, hogy kész, végünk van. Kész, nem érdemes többet tenni valamit, nem, abba kell hagyni mindent, és az ember reménységét veszíti. És a próféta azt mondja, hogy ebből az állapotból úgy lehet kijönni, hogy elmélkedj Istenre. Istenről. Gondolj rá. Vedd elő a Bibliát, a nagy eseményeket, és elmélkedj azon, hogy Isten hogy avatkozott be az emberek életében, a népek életében. Itt ítéletekről is van szó. Nem csak akkor, amikor ugye az Izrael népét áldotta meg, vagy segített. Azt mondja, saját dárdájával vered át az ő vezéreinek fejét. Ez megtörtént. Mert olyan bűnös volt, és makacs az a vezér, és az a nép, ezt Isten megbüntette. Hát Isten ilyen hatalmas dolgokat tesz. És olyankor az én tekintetemet, az én gondolataimat magamról irányítsam Istenre. Ez a feladat. Ez a hit. Így fejlődik a bizalom. Így vetem bizalmamat az Istenben, nagyon gyakorlatias módon. Szoktam ezt tenni, megint a Bibliához van a Bibliával van összekötve. Nem úgy, hogy én elmélkedek, amit én akarok, vagy ahogy én gondolom. És befejezésül nem csak, hogy imádkozik és elmélkedik, hanem végül is bízik Istenben. És kijelenti ezt, bizonyságot tesz erről. És azt mondja a próféta, hogy lenyugosznak, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, amely megsanyargatja azt. Én megnyugszok. bizonyságot tesz erről. Vagy azt mondja, hogy én örvendezni fogok. Közben pedig azt mondja, hogy gazdasági válság lesz. Probléma lesz sok területen. Valaki azt mondta, hogy mai nyelvre talán úgy lehetne fordítani, hogy a munkahelyek megszűnnek, az egészségügyi biztosítás tönkre megy, a nyugdíjrendszer is vége lesz, probléma lesz. És akkor hova menekülök? A munkahelyt nem lehet találni, nincs jövedelem, hogy lesz akkor? Nem tudjuk, hogy lesz, vagy mi lesz. De azt mondja a próféta, hogy de én örvendezni fogok az Úrban. Tehát az ember így bízik, így bízhat az Istenben. Nem ezekben az anyagi dolgokban, hogy van fügefa, szőlő, olajfa, szántóföld, van jó, van ökör, vagy lehet manapság ugye vállalatok és vállalkozások, és magán, meg állami, meg nagyon sok szektor. Ezek azt mondja, nem tudjuk, hogy meddig lesznek, és hogy lesz, de én örvendezek az Úrban. Tehát ez az ember áradozik. Ez az ember már nem azokban a dolgokban bízik, mint általában az ember, hogy van munkahelyem, jól megy a dolog, a vállalkozás, van fizetés, tisztelnek, becsülnek az emberek, jól megy minden. Nem ezekben a dolgokban bízik, hanem az Úrban. És ebben a körülményben is, amikor Izrael népe elszakadt az Istentől, akkor, amikor a fogság közeledik, ez az ember kijelenti, hogy ő bízik az Istenben, és örül az Istennek. És őt az Isten megerősítette. Az én magas helyeimen jártat engem az Isten. Az Isten vigyáz rá, az Isten őrzi őt, az Isten vezeti őt, az Isten felemelte őt. Ezt kell mi is megtapasztaljuk, testvérem, és megtapasztalhatjuk ezt. Adjuk át az életünket neki. Amin átment a próféta a kételkedéstől, egész a bizalomig eljuthatunk mindnyájan. Csak legyünk imádkozó emberek, figyeljünk Istenre, és bízunk benne. Segítsen Isten erre. Amen.
Dicsőítünk téged, mennyi édes atyánk, hogy megváltottál, nevünkön szólítottál, tiéd lehetünk Jézus Krisztus által. Olyan csodálatos reménység is, biztonság ez számunkra, hogy nem cserélnénk el semmivel ezen a földön. Urunk, segíts bennünket, hogy napjainkban, hétköznapokban mindig ez jöjjön elénk, hogy ne féljünk, mert megváltottál bennünket, bízunk te benned minden körülmények között. Urunk, olyan könnyű ezt elmondani szánkkal, de sokszor nehéz ezt megélni tettekkel. Segíts meg erre mindannyiunkat, akiket megváltottál, hogy bízunk benned teljes mértékben. Urunk, és amikor jön a nehézség, jön a háborúság, jön a félelem, meg akar környékezni bennünket a sátán is, megkörnyékez, segíts meg bízalommal beléd kapaszkodni, segíts meg erre mindannyiunkat. Amen.
Amen.